motivációs rendszer működjön, ez a belső motiváció megint a megbocsátáshoz, az kell annak a fölismerése, hogy irgalomból élünk, és a mennyei atyám is irgalmas. Ez a Jézusnak a gondolkodása, hogy a haragnak lehet mértéket szabni, de a megbocsátásnak nem. Tudom, hogy sokszor nagyon nehéz. Ugye szoktuk mondani, hogy ne nyugodjék le a nap haragotok felett. Néha mégis ott tombol bennünk az érzés, a érzelem, és nem engedi, hogy a harag elmúljon.
Ha az Úr elé visszük nyomorúságainkat, megtapasztaljuk irgalmasságát. Ellenvetéssel élhetnénk mondván, hogy de én továbbra is mindig jelesek. Az Úr tudja ezt, és mindig készen áll, hogy felemeljen. Nem akarja, hogy szüntelenül eséseinkre gondoljunk, hanem azt akarja, hogy tekintsünk őrá, aki nyomorúságainkban gyermekeit látja, akiknek irgalmas szeretetére van szükségük. Ferenc pápát idézem, meg gondolattal köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Folytatjuk a Szeretet öröme, beszélgessünk a családról című sorozatunkat, amelyben Bíró László egykori katolikus tábori püspököt, volt családügyi referens püspököt hallják, a vele készített beszélgetést folytatva, főként az irgalmasságról beszélgetünk.
Most következő boldogság, Gaudetet exultate kezdetű apostoli buzdításból örüljetek és örvendjetek. Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalmasságot nyernek. A család sorozatnak egy nagyon fontos részéről van szó ebben a mostani kis elmékedésben, az irgalmasságról. Szeretem idézni, bizonyos sokszor megtettem már Mária Rádióban is, hogy a házassághoz hozzátartozik a koccanás is. Nincsen tányércsörömpölés nélkül, mondták az öregjeink, vagy azt is az öregeinktől tanultam meg, hogy ókor-ókor az angyalok szárnya is összekoccan. Leonardo da Vinci-nek van egy nagyon szép gondolata, amikor a boltívről beszél, mint építészeti elemről, és azt mondja, a boltív az két egymásra hajló gyengeség, amely erővé változik. Minden házasság ez. Két egymásra hajló gyengeség, amely erővé változik. És a boltívhez hozzátartozik a zárókő. Ebben a kis mostani emlékedésben erről a zárókőről van szó, az irgalmasságról. Irgalmasság megbocsátás nélkül nincs házasság. Életemben nagyon sok, nagyon szép megbocsátást láttam házasságokban. Újrakezdéseket. A közösen kihordott feszültség, megbocsátás megújította a házasságot. Azt gondolom, hogy az irgalmasságról nem szabad anélkül szólni, hogy ne idézzük egy kicsikét föl Ferenc pápának a Misericordiae Vultus kezdetű bulláját, amit az irgalmasság évére adott ki, tehát Misericordiae Vultus az irgalmasság arca. És ezt a kis füzetet ezzel a mondattal kezdi, Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának az arca. Érdekes, hogy már II. János Pál pápa is elővette ezt a témát, hogy Istennek arca van. Egyszer megkérdeztem egy lelki gyakorlatozó közösségtől, hogy van-e az Istennek arca? És azt mondták, nincs. Pedig Jézus azt mondja, hogy aki engem lát, látja az Atyát is. Jézus az irgalmasság arca, de ő nem áll meg itt, hogy én vagyok az irgalmasság arca, hanem azt szeretné, hogyha mi is az irgalmasság arca lennénk egymásnak. Nagyon fontos igazság. Amikor a Szent Atya beszél az irgalmasságról, idézi Jézusnak a példabeszédeit. Idézi az elveszett bárány példabeszédét, az elgurult drachmának a példabeszédét, a földbeásott kincsnek a példabeszédét, mindegyiknél ott az öröm. A megtalált báránynál, a megtalált kincsnél mindig ott az öröm, hogy örömében ezt teszi, vagy azt teszi. És mond egy példabeszédet még, ugye Péter megkérdezi Jézustól, hogy hányszor kell megbocsátania. Péter nem őt akar mondani, azt mondja 7-szer. Jézus mondja nem, 70-szer, 7-szer. Azt gondolom, semmiféle emberi kapcsolat nincs e megbocsátás nélkül. A 70-szer, 7-szeres megbocsátás, vagy végtelenszer. A házasság így működik.
Ha valaki irgalmasságot gyakorol, megbocsátást gyakorol, amögött mindig ott van egyfajta negatív dolog, egyfajta bűnösség. Erről a dologról két dolog jut az eszembe. Egyrésztről, idézve Jézus példabeszédét, a 7x77-et, nyilvánvalóan ez egy jó kapcsolatban, jó házasságban működhet csak, mert hiszen a megbocsátást akár ki is lehet használni a másik fél részéről. A másik pedig, mit tegyen az ember akkor, hogyha megbocsátást gyakorol, de azért hátul ott a 10. polcon azért mindig ott van, ebből a kapcsolatból nem fog eltűnni a bűn, illetve megbocsátás kérdése.
Igen, a Szent Atya ebben az irgalmasság évben kiadott bullájában beszél külön arról, hogy a megbocsátás az nem gyöngeség, és nem az igazságtól való eltérő magatartás. Az utóbbi ezt hadd olvassam föl éppen, mert a körlevélben, amit ír. Ebben az összefüggésben, tudjuk az irgalommal kapcsolatosan, érdemes felidéznünk az igazságosság és az irgalmasság kapcsolatát. Ezek nem egymással ellentétes értékek, hanem egy és ugyanazon valóság két fokozatosan kibontakozó dimenziója, mely a szeretet beteljesedésében érje a csúcspontját. Egy nagyon fontos mondat. Igazi irgalmasság és megbocsátás az az igazságosság szeretetbe való kibontakozását jelenti. Így fogalmaz a Szent Atya. De visszatérnék az előbbi példabeszédhez, amit Jézus Péter kérdésére válaszolva mond. Elmondja Jézusunk azt a példabeszédet, amikor az adósságtól görnyedező szolga elmegy az urához, és rimánkodik, hogy engedje az adósságot. Olyan nagy adóssága volt, hogy az egész életében se tudta volna letörleszteni, hogy az egész családját rabszolgává tehette volna az úr. És az úr egy nagy lelkű gesztussal elengedi az adósságot. Aztán kimegy a szolga, és ott van kint egy szolgatársa, aki neki pár fillérrel tartozott csak. És követelte rajta a visszafizetést, talán még ütlegelte is. És a Szent Atya nagyon bölcsen mondja, hogy az irgalom az hogyan is kerül bele a keresztényen magatartásba. Az az alapigasság, hogy mindnyájan irgalomból élünk. Tehát a jól elvészett szentgyónás, vagy a jól átélt bűnbánat reméli, hogy Istentől bocsánatot nyer, irgalmat nyer. És Isten ezen nagy lelkűségéből forrásozik tulajdonképpen az irgalom. Isten irgalmas hozzám, újra meg újra megbocsát, akkor nekem is, hadd mondjam ilyen népiesen, kutya kötelességem az irgalmasságot gyakorolni. Az irgalmasság alapvetően Isten arcának megjelenítése, ami minden kereszténynek hivatása. Tehát ha igazán meg akarjuk jeleníteni Istent a környezetünkben, akkor az irgalmat is gyakorolni kell. Értettem a kérdésedet. Azt gondolom, hogy igazából a Szentírás nem ismer olyan helyzetet, amikor ne kéne megbocsátanom. Mert Isten is megbocsát az embernek.
De Isten mögött ott van a szeretet. Tehát az irgalmasság mindig feltételez valamit.
Amit az előbb mondtam, azt a logikát nem szabad elfelejteni. Tehát aki átéli Isten megbocsátó szeretetét az életében, annak meg kell jeleníteni az ő szeretetét, annak az erejében, amit tőle kaptunk.
De ez meg kell élnem azt, hogy
meg kell élnem a bűnbocsátnak az örömét. Igen. Legjobb persze a szentségi formában, de aki nem teheti szentségi formában, az is azért gyakorolhat bűnbánatot, és éltetheti a vágy, Isten megbocsásson neki, és a remény, hogy megbocsátott neki. Ha nem is tudja, szentségi formában gyakorolni az illetőt. Tehát ez lenne igazából a ugrópont, a punctus saliens, hogy hiszem a bűnök bocsánatát. Tehát, ha hiszek egyben ezt mondjuk, hogy hiszem a bűnök bocsánatát, akkor azt is mondom ám, hogy és hiszem az irgalmasságot. A példabeszédben az a zseniális, és a pápánk erre reflektál, hogy azt mondja, hogy a gyóntatószékből kijövünk, annak a folytatása az, hogy irgalmas szívű vagyok. A gyónással nem ért véget a cselekmény, hanem a megbocsátásban kell folytatódni. Mert ebben a példabeszélben, amit Jézus elmond, éppen az a groteszk, hogy egy nagy ajándékot kapott, megbocsátást, és a fiú az másikat már ütlegeli, mert adósságban van feléje. Tehát nem folytatódik az, amit kapott az urától, irgalmat.
Atya és a Szent Atya itt az irgalmasságról a megbocsátás képében beszél, de azért az irgalmasságnak azért számomra van más jelentése is. Amikor nem használom ki az erőmet, nem élek vissza az erőmmel, a hatalmammal, az energiámmal, a helyzetemmel, erre való utalás is van a Szent Atyának a gondolatai között?
Picikét hadd térjek most oda, talán bele kerül a válaszba, a Szent Atyának a Gaudete exultate kezdetű gondolatát. Ezzel a mondattal kezdi, tehát az irgalmasság az nem csak megbocsátás, mint ahogy talán kérdezted is. Azt mondja a Szent Atya, az irgalmasságnak két összetevője van. Adni, segíteni, szolgálni másoknak, az egyik, a másik megbocsátani, megérteni. Tehát adni, segíteni, megbocsátani, megérteni. Nem találtam most meg a Misericordiae Vultusban a helyet, de ott beszél világosan a Szent Atya arról, hogy a megbocsátás, megértés, ugye, adakozás milyen szorosan összetartoznak. Ő azt mondja, hogyha valaki tud mondjuk a házastársának megbocsátani, vagy a gyerekének, akkor kiszabadítja a saját kelepcéjéből. De sokszor tanárokra szokták mondani, hogy beskatujázta a gyereket, és ott van egész életében. Nagyon szerencsétlen dolog. Az Isten nem skatujáz be senkit se. És tőlünk is azt várja, hogy bocsássunk meg egymásnak, és engedjük, hogy kiszabaduljon a saját vétkéből. Sokszor ugye házasságban is ez nem tud megtörténni, hogy egymást kiszabadítsuk valami gyengeségünkből. Mert nem tudunk megbocsátani. Mindig a fejéhez vágjuk a másiknak. És akkor idézi Máté evangelistát, a Szent Atya, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Nagyon szeretem ezt a Jézusi mondást. És hadd tegyen melléje az ószövetségi mondást. Az ószövetség csak eddig megy el Tóbiás könyvében, amit nem akartok, hogy nektek tegyenek, ne tegyétek ti se. És azt mondja, amit akartok, hogy nektek tegyenek, már kezdjétek el tenni. Figyeljük meg, és ez a megbocsátásban ez a lényeges elem, hogyha csak addig megyek el, amit nem akarok, hogy a másik nekem tegyen, én se teszem, ez fölemészti a szeretetet. Amíg elkezdem tenni azt, amit elvárnék a másiktól, akkor növekedik két ember között a szeretet. Tulajdonképpen, amit Jézus mond, az a kezdeményező szeretet. A másik az egymás mellett éléshez juttatja el két embert, de Jézus azt mondja, hogy kezd el a megbocsátást, mert te is azt várod a másiktól. De mindig a megbocsátás szabadít ki bennünket a saját törékenységünkből.
Azt hiszem, a családban még csak megbocsát az ember, de talán ha meghallgatnánk most a hallgatóinkat, vagy mindenki a lelkismeretétbe milyen beleásna, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy igen, ez nehéz dolog, a családtagomnak, a közeli hozzátartozómnak még csak megbocsátok, ugyanakkor a környezetemben ezt már jóval nehezebben teszem meg.
Azt gondolom, hogy ez a megbocsátás, amit Jézus kért tőlünk, az ígérettel együtt, boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalmasságot nyernek. Szóval ez tulajdonképpen nem tud működni, hogyha nem tesszük mögéje Isten megbocsátó szeretetét, amit leginkább a Gyónás szentségében szoktunk megélni. Múltkor épp a kórházban volt egy hitetlen ember magát, egy keresztetlen és hitetlenek való hölgy, és azt mondja, hogy az Istennek hálával tartozom, én nem tartozott neki hálából. Ezen botránkozott. Szóval sajnos sokan már idáig eljutnak, hogy föl se ismeri, hogy Istennek hálával tartozom. Éppen ma mesélte valaki, hogy egy anyjától eldobott gyermek gyűlölettel beszélt az anyjáról. És akkor a másik testvére, aki került, együtt voltak a testvérek, talán először életükben, többeket eldobott az édesanyja, azt mondja, ide figyelj, azért édesanyának mégis megköszönhetünk valamit. Azt, hogy a világra hozott a létünket.
Szép gondolat.
Ez a kisfiú legalább odáig eljutott, hogy tudta azt, hogy az édesanyja mégiscsak a létet odaadta neki. Tehát a megbocsátás, a lét fölötti öröm, az hozzátartozik ehhez a lelkülethez. Hadd olvasom tovább. Az ajándékozás és a megbocsátás próbálkozás arra, hogy életünk valami tükrözzön Isten tökéletességéből, aki túláradó módon ajándékoz és megbocsát. Tehát kell mögötte ez az élmény a megbocsátás képességéhez, hogy vágyjak megjeleníteni valamit abból a megbocsátó szeretetből, újra használom ezt a jelző szerkezetet, amit Isten szüntelen felkínál az embernek. De ez persze kell a bűn bevallása és beismerése. Szóval az egyházunknak a pedagógiája, Jézus pedagógiája, ez valami fantasztikus. Mert nem lehet válogatni, hogy ezt teszem, azt nem teszem. Szóval hozzátartoznék Isten megbocsátásának az öröme, amit megélhetek újra meg újra. Érdekes az, hogy a Lukács evangéliumában nem azt mondja Jézus, hogy legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyátok tökéletes, hanem azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, mint a mennyei atya is irgalmas. Húzza alá a Szent Atya ezt a gondolatot. Igen, szóval ez a motivációs rendszer működjön, ez a belső motiváció megjön a megbocsátáshoz, az kell annak a fölismerése, hogy irgalomból élünk, és a mennyei atyán is irgalmas. Ne ítéljetek senkit, mondja az Úr Jézus, akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Azt mondom, én mindig szoktam mondani, hogy a házasság az a megelőző szereteten nyugszik. Tehát mindig vegyem észre, hogy a másik szeret megelőzően igazából, és én akarjak válasz lenni az ő szeretetére. Ezért mondja Pál apostol, hogy előzzétek meg egymást a szeretetben, másolításban versenyezzetek a szeretetben. Ez az egész megbocsátás, ami talán sohatnak olyan ideálisnak tűnik itt a rádióhallgatók közül, ez erről szól. Vegyem észre Isten megelőző szeretetét, és erre a megelőző szeretetre az embertársaim felé válaszolja, koncentrikus körökben, nyilván a családtagjaim vannak az első helyen. Amilyen mértéket alkalmazunk, mi a megértésben és a megbocsátásban, olyan mértékkel fognak megbocsátani nekünk is. Amilyen mértéket használunk az adakozásban, olyan mértékkel mérnek vissza nekünk is az égben. Ezt nem szabad elfelejteni, mondja a Szent Atya. Szóval nagyon bonyolult a megbocsátás kérdése. Még egy kicsikét hadd mondjak a Szent Atya szavaiból. Jézus nem azt mondta, hogy boldog, akik beprogramozzák a bosszúállást, hanem azokat mondja boldognak, akik megbocsátanak, mégpedig 70-szer, 7-szer. Egy mondatot még hadd mondjak az egész megbocsátás témához. A Szent Atya a Misericordiae Vultusban azt mondja, Szent Ágostont idézve, Isten képes elfojtani a haragját, mértéket szabni a haragjának, mondja, de nem képes mértéket szabni az irgalmasságnak. Szóval ez a Jézusnak a gondolkodása, hogy a haragnak lehet mértéket szabni, de a megbocsátásnak nem. Tudom, hogy sokszor nagyon nehéz. Ugye szoktuk mondani, ne nyugodjék le a nap haragotok fölött. Néha mégis ott tombol bennünk az érzés, a érzelem, és nem engedi, hogy a harag elmúljon. Egy pszichológiai tény, ki milyen alkat. Van, aki ilyenkor azt mondja a másik fel, hogy hagyjál békén, most ne szólj hozzám, vagy azonnal fel tud oldódni. Ebbe különbözőek vagyunk. De a szándéknak meg kell lenni, hogy megbocsátók leszünk egymás fele. Kívánok ez a nagyon fáradtságos boldogsághoz sok-sok kegyelmet, és kívánom az őszinte bűnbánat vágyát, és akinek lehetséges a szentségi fegyelem megengedi, annak legyen meg a gyónás, amikor úgy kijövünk a gyónásunkból is, és hogy megkönnyebbülve érezzük magunkat, hogy tudjunk mi is megbocsátók lenni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm a gondolatokat, Atya, és azt hiszem, hogy talán aktuálisak vagyunk, aktuálisak is vagyunk itt az irgalmasságról beszélve, közeledve, egyre közeledve az eukarisztikus világkongresszushoz.
Bíró László volt katolikus tábori püspökkel, egykori családügyi referens püspökkel folytatott beszélgetést hallották. Többször idézte püspök atya Ferenc pápát, az ő gondolataival búcsúzom és kívánok további tartalmas rádiózást, szép napot valamennyüknek, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Tamáshoz hasonlóan félelmeinkkel és kételjeinkkel mi is törékenyek vagyunk. Szükségünk van az Úrra, aki törékenységünkön túl eltörölhetetlen szépséget lát bennünk. Ővele ismét értékesnek fedezzük fel magunkat törékenységünkben. Felfedezzük, hogy olyanok vagyunk, mint a gyönyörű kristályok, egyidejűleg törékenyek és értékesek. És ha a kristályhoz hasonlóan ő előtte átlátszók vagyunk, az ő világossága, az irgalmasság világossága ragyog bennünk, és általunk a világban.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.